profide.
Bocsánatot kértem az úrtól, hogy én ide jöttem erre a főiskolára,
mert hogy nem kértem ki az ő tanácsát, hát nem kérhettem még. És úgy imádkoztam, szó szerint Isten ezt így adta a szívembe, Uram, hogyha engem mit akarsz látni, akkor így áldjál meg. Ha máshol akarsz látni, máshol áldjál meg. Na most mivel ott nem áldott meg az Úr, ezért éreztem, hogy valahol máshol elmentem benne. Nem ment a tanulásomra, pedig reál beállítottságú vagyok alapvetően, de ott kellett hagyjam az iskolát, mert nem bírtam a tempót. Segédmunkás voltam építkezésen, és úgy imádkoztam, hogy na Uram, az, hogy hol nem akarsz látni, azt már nagyon jól látom. De hogy hol akarsz látni, azt még nem látom. Hát kérlek most akkor ezt a második lépést is hadd tehessen meg veled. És akkor az Úr elhívott, szólt, hogy ő engem ige hirdetéssel fog megbízni. Ezt azóta többször igékkel, esettekkel ő elpecsételte, és elhívott el a szolgálatra, és akkor én beiratkoztam, felvételiztem a Sárospataki Református Teológiára, és azt el is végeztem, azt a teológiát. Hát, utána egy évig voltam a Békési Református Gyülekezetben segédlelkész, de úgy voltam vele, hogy nekem nem megyek, hogy felveszek egy fekete palástot, feljövök a szószékre, az magasabb a Békési, mint ez. Én voltam ott a király, mindenki hallgatott, és akkor én voltam a tiszteletes. Úr Jézus, te ezt nem így csináltad, valahogy te átszoltál, az emberek között dolgoztál, Péter apostol, halász volt. Tehát ez valahogy közelebb történt az emberekhez. Én a tejfölös szájú, zöldfülű, kijövök friss diplomával, és én tanítom azokat, akik évtizedeket Krisztus követésében éltek le. Úgyhogy amikor én is ismertem egy Pocsai Sándor, ez nem lehet pásztor, hanem a Békési Gyülekezetnek a gondnoka volt. Amikor a Sanyi bácsi jött, a kertet ő szépen rendezte mindig a parókia mellett, amikor kikucsáltam és látom, hogy itt van a Sanyi bácsi, mondtam a feleségemnek, drágám, itt van a Sanyi bácsi, megyek ki a kertbe. Töltöztem át, vettem fel a munkásruhát, hogy együtt kötözgessük a málnát, együtt kapáljuk a kertet, segítettem neki. Nem azért, mert úgy sajnáltam, hogy szegény idős bácsi csinálja ezt, én meg itt vagyok fiatalon, hanem mesélt közben az életéről, a Bibliáról, igényről. Ő volt a tiszteletes. Ő volt. Én meg voltam a kicsike újszülött, és ő táplált engem. És nagyon sokat köszönhetek a Sanyi bácsinak, és úgy gondoltam, hogy én megyek az emberek közé, nem való nekem ez a nagy papi méltóság. Hát nem volt ez egy könnyű időszak akkor az életünkben, de végül is aztán kikötöttünk egy kicsi gyülekezetben, Szekalban, úgy hányattattunk több felé is kerestük a helyünket az Úrtól, de úgy őszinte gyermeki szívvel, lelkülettel, és találtunk a szekhalmi baptista gyülekezetbe öt nénikét, akik mind már idősek voltak, a legfiatalabb az én anyukám lehetne, azután egészen az én nagymamám korosztály, az én nagymamám korosztályai voltak öt nénike, és a baptista misszió gyülekezeteknek a születése az a mi környékünkhöz kötődik, Kornya Mihály, a világon egyik legregisztrált, legerőteljesebb ébredésnek a munkása, vezetője volt. Ez egy paraszt ember, kocsisa volt egy főúrnak, és elhajtott a kocsijával a Körösök partján, bement a kocsmákba, rácsapott az asztalra, kártyázó kezéből kitépte a kártyát, és azt mondta, meg nem tértek, kutyafajzatok, elkárosztok mindannyian. És ezek megtértek. De ezer számra a mi környékünkön nagy baptista gyülekezetek voltak, és a 100 év alatt ezek lefogytak teljesen. Sok imaházat bezártak, kiveszett a hit, és maradt pár, egy-hét fős gyülekezetek is vannak, és amik 5-4 évhez oda mentem, és az Úr szólt, hogy na így prédikáljál, te hős. Na mondod, Uram, hát én engem hallgattak százak, meg én voltam a tiszteletes, most itt kell ígét hirdessek, és akkor elkezdtem itt a munkát, követve az Úr útmutatását, és az Úr szép növekedést adott a gyülekezetbe ott, hát most már ott 20-an vagyunk, 20 tagú a gyülekezet, de létezik még mellette résztőn egy gyülekezet, Körösadány is oda tartozik, az is kezd növekedni, tavaly volt már egy megtérő, és szeretnénk Füzesgyarmaton is egy gyülekezetet létrehozni, de közben hát ez nem egy nagy ébredés, tehát 9 éve kerültünk a gyülekezetbe, minden évben is van egy-két lelket, akik megtérnek. Hála az Úrnak van közöttük házaspár is, egyik megtér. Áprilisban, másik megtér májusban. És úgy örvendezünk, akkor jönnek a gyerekek is. És ez nagyon jó. Hát közben nekünk is születnek a gyermekeink szinte minden évben, 10 gyermekünk van. Az úrtól én kaptam munkahelyet, és hiszen munkanélkül voltam. Sokat imádkoztam azért, hogy Uram, rád bíztuk magunkat, elhagytam azt a tiszteletes uras állást, és hát gondoskodj a gyermekekről, és én rólam is, ha te szolgálatodba akarsz látni, és akkor Isten adott munkahelyet. Épp ahova jártam segélyért, ott a főnök azt, hogy megszólított, és mondta, hogy kell nekünk egy diplomás ember, mindegy milyen diplomája van, hogy repülőgépvezető, vagy teológus, diplomát van, gyere ide a munkanélkülieket gondozni, ellátni, és akkor én már 10 éve, most lesz éppen kereken 10 éve, hogy ott dolgozom. Ez biztosítja a megélhetést, és lelki pásztora lettem egy idő után annak a baptista gyülekezetnek, a körzetnek, így mondom, de hát ők szegények, vagy idősek, vagy nagycsaládosok, vagy diákok. Hát pont kifogtuk ott ezt a jó zsíros réteget, nem tudnak engem eltartani, de nem is kell. Mint ahogy Pál apostol ingyen valóvá tette az evangéliumot, én azért szoktam fizetni, hogy hirdethessem az igét, és nem azért hirdetem az igét, hogy nekem fizessenek érte, úgyhogy ilyen úti költség dolgokat, vagy egyebeket is, ott a körzetben van valami szükség, vagy egy látőrőt felvenni, vagy egy csillár, vagy valami ilyen dolgok van, akkor nekem így nem fizetnek ugye testvérek. De jó, mert Isten gondoskodott arról, hogy legyen munkahelyem, amiből el tudom látni a családot is, és ez elég. Nem sok, de elég, és a hívőnek ez egy kulcs fogalom, hogy elég. Erről még lesz is most szó. Hát a gyerekekkel kapcsolatban még annyit, hogy a református testvérek általában ezt tapasztaltam, amire így jártam a református gyülekezetekbe. Nem nagyon viszik a gyerekeinket a templomba. Hát ott ugye csendben kell lenni, a felső egy gyerek, akkor már az van, hogy összeráncolt szemünk végigék, néznek hátra, még a beteg hátuk engedi, hogy micsoda rendbontás van a templomban. Hát a baptistáknál van egy kicsit másabb a helyzet, ott ilyen üvegkalitákba szokták bezárni a gyerekeket, már nem így nevezem, úgy nevezik gyerekszoba. Van egy rész, amit leválasztanak, és akkor bent van egy hangszóró, azon megy az evangelizáció, ugye mikrofonba beszél az igehirdető, és akkor a kis mamák, meg a kis babák be vannak rekesztve az üvegkalitkába, és akkor talán látnak valamit az Isten tiszteletről, de el vannak ott szeparálva, nehogy valami hang esetleg támadjon. Hála az Úrnak, a szekvami gyülekezet olyan kis szegény, hogy nincs egy üvegkalitkát, nem hoztunk létre. Sok gyermek van, még a megtérő is nagy családosok, úgyhogy nálunk van 30 tag a körzetben, hát most már 34, mert most nemrég volt bemerítési tagfelvétel nálunk, de van 30 gyerek, most 31-dik hamarosan megszületik. Tehát majdhogy nem egyenlő a gyerekek felnőttek száma. Na ezek, amikor beülnek az Isten tiszteletre, hol egy cumis üveg esik le, hol az egyik elsírja magát, a másikkal, a harmadikkal, a hajkakkal. Tehát vannak ilyen hangok, vannak ilyen zavaró tényezők. Először, ami négy idejéig is hátra figyeltek, de megszokták most már, sőt örülnek neki, hogy nem csak öten vagyunk itt, unalmas Isten tiszteleten, hanem vagyunk 15-en, 20-an, és van még 10-20 gyermek is itt közöttünk. Hát Isten kegyelme segítse el az itteni gyülekezetet is, hogy megtelje gyereksivalja ez a gyönyörű kis környezetét, meg ez a templom is. Azt kívánom a testvéremnek, Józsinak, hogy néha az igehirdetést azzal kelljen abba hagyni, mint én is szoktam. Leállok, azt mondom, ide figyelj, Péter vagyok már, abba hagyni azt a rendetlenség, és aztán folytatom. Hát adja az Úr, sokszor így kelljen még szakítani az igehirdetést. Na, még egy dolgot így a bemutatkozás végén. Mi a különbség a reformátusok és a baptisták között? Mert mit keresek én most itt? Azt kell mondjam, hogy az újjászületett, megtért reformátusok, az újjászületett, megtért baptisták között az égvilágon semmi különbség nincs. Mert egy az Úr egy a keresség, és abba bele lehet kötni, hogy hát akkor mi miért mások gyakoroljátok a kerességet, mint mi gyakoroljuk, de tudjátok, a keresség olyan, mint a jegygyűrű. Valaki azt mondta, a jobb kézre kell húzni a jegygyűrűt. A balon van, még jegyes vagy, jobb kézen van, mikor házas vagy. Valaki azt mondta, nem fordítva, a szív oldalán van, amikor már házas vagy, és még nem annyira közel áll a szívedhez, amíg jegyes vagy. Addig, na most akkor összeveszhetnénk mi, hogy te nem is vagy házas, mert neked a jobb kezeden van a gyűrű. Hát én nem a gyűrű miatt vagyok házas, mert azt mondja az Úr Jézus is a keresztségről, hogy nem vízzel, a bemerítő János, keresztelő János mondja, hogy eljön majd, aki nem vízzel keresztel, hanem Szentlélek. Azt a víz, az semmit nem használ a baptistáknak se, mint hogy apukám mondta régen a viccet gyerekkorunkban, annyit gondolkoztunk rajta, milyen lesz a vége, ha megfűnik a vörös reggel. Öcsémmel nézzünk egymásra, mert szerinted milyen a vége, vörös reggel. Azt mondta édesapám végül, hogy vizes lesz, fiam. Lesz, hogy vizes lesz, hogyha. Na, a baptistáknál is sokszor csak ennyi történik. Ugyanis az újjászületett református és baptisták között nincs különbség, mert ami a szívbe végbe ment az ugyanaz. Hogy melyik újra húzzuk a jegyűt, lehet rajta vitatkozni, nekem is van véleményem. Nem az a fontos. Megtörtént-e belül, hogy Krisztus királyá lett és úrrá lett, vagy nem történt meg. Úgyhogy a nagy különbségek azok az újjászületett baptisták és az újjászületett baptisták között vannak. Hát az ég és föld, az egy nagy szakadék van. De az újjászületett reformátusok, újjászületett baptisták között az égvilágon semmi különbség nincs. Na, ezért vagyok itt, és ezért jöttem majd örömmel köszönjük. Most szeretném, ha elénekelni egy éneket, rövid bemutatkozás után. Persze lehet még esetleg majd kérdezni, hiszen nem fogunk elsietni. De találtam én ebben a nagyon szép énekes könyvbe egy olyan éneket, amelyet én nem olyan régről ismerek, de amely nagyon-nagyon mélyen szántott már az én szívembe. Sokszor hallgattam a könnyek között ezt a gyönyörű éneket. Ez a 17-es. A mélyből kiáltott Jézus. A bűnöm verne, de mély. Ismerik a testvére? Na, akkor most elénette egy büntetésből. Ha nem ismerjük volna, akkor az a büntetés megtanult. De így elénette. A mélyből kiáltott Jézus, a mélyből megemi, rámondott az áldott Jézus, hogy szörnyű sötét az ég, ha megjössz semmire Jézus,
Jesus.
szívemet ezzel a gyönyörű énekkel. Én is szeretném a ti szíveteket egy gyönyörű igével megörvendeztetni, hogy Isten rám bízta azt. A Kolossi levél második része 18. és 19. verseiből fogom Isten igéjét olvasni. Pál apostolnak Kolossi beliekhez írott könyve, levele, második rész 18. 19. verseit olvasom. Senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, amelyeket nem látott, olyanokat tudakozván, ok nélkül felfogalkodván az ő testének értelmével. És nem ragaszkodván a főhöz, akiből az egész test a kapcsok és kötelek által segedelmet vérén és egybeszerkesztettén nevekedik az Isten szerint való nevekedéssel. A hívő gőgről, felfogalkodottságról szeretnék szólni, ahogy ezt így megbeszéltük előre, és örültem a témának, mert én a magam életében azt tapasztalom, hogy ez a hívőknek a gőgje, a hívőknek a felfogalkodottsága, a legalattomosabb bűn, az egyik legalattomosabb bűn, nehéz észrevenni. Ha hazudok egyet, egyből észreveszem. Az olyan rögtön érzékelem, hogy ez egy tudatos dolog, és mellé beszéltem. Vagy ha mondok valami haraggal, ami nem kellett volna, rögtön észreveszem, hogy ez egy istentelen indulat bennem. De a felfogalkodottság, a gőg, azon lassan nő, mint a gyomagasz, és úgy megfogja az embernek a lelkét, nem annyira feltűnő, először csak egy kicsit képzeli magát többnek, mint amennyi, azután pedig egyre inkább, és néha úgy éreztem, hogy annyira be tudott csapni engem ez a felfogalkodottság, ez a nagyképűség, ez a beképzeltség, hogy nem is vettem észre. Úgy gondolom, nem csak én járok így, hanem nagyon sok hívő ember, nagyon sok hívő testvér jár így. És ez a bűn, ez a hívő gőg, ez annál inkább jellemző valakire, minél inkább érettebb a hívben. Az érettebb hívőknek már sok mindent jobban kell tudni, mint az éretlen hívőknek. Nagyon szeretem friss hívő lenni, nekem új volt a Biblia. Én éjjel-nappal olvastam a Bibliát, 3 hét alatt kiolvastam. Én úgy éheztem a Biblia után, én nagyon szeretem a hívő életet, a hitetlen élet után. Én fejesugrottam a hívő életet. De sokkal jobban szeretek 18 éve hívő lenni. Mert most lesz hamarosan az évforduló, mikor végre valahára már többet élek hívben, mint amennyit éltem hív nélkül. Várom már ezt a fordulatot, hogy most már az legyen kursúlyba az életemben. Mert 18 évesen tértem meg, most 18 év vagyok hívő, hát megkérdeztetem, hogy hány éves vagyok, de ebből már tudjátok. Tehát a tapasztalat, az ismeret megnövekedett, az Istennel való járásuk, az élmény, az öröme kifinomodott, sokkal több a megtapasztalás, sokkal több az élmény, sokkal több az, amikor láthatom Isten cselekedni, és sokkal többet tudhatok a Szentírásról, Jézus Krisztusról, mert személyes tapasztalatunk sokkal több van vele. De minél többet tud egy hívő ember, annál inkább hajlamos arra, na én ezt most már tudom. Én bezzeg, alázatos vagyok. Olyan büszke vagyok az alázatomra, hogy ti azt nem is tudjátok, milyen alázatos vagyok, és a hívő ember becsapódik ezen a területen, ami csak első hívő voltam, óvodás hívő voltam, beültem a templomba, hallgattam, azt sem tudtam, hol a kijárat, hol a bejárat, mi a szokás, úrvacsorára azt hittem, hogy jól kell lakni, majdnem vittem magammal tányért, és nem tudtam, hogy esetleg egy falat kenyérés, egy bor, mondták, úrvacsora lesz. Tehát kicsi voltam, eszembe sem jutott, hogy a nagy képűség. De ahogy teltek az évek, és egyre jobban kiigazodtam, annál hamarabb, annál inkább elkezdődött ez a fajta bűn. Én nagyon sokat tanultam Istentől, hogy hogyan legyek alázatos, nagyon sokszor megalázott engem az én Istenem, és nagyon sokat kérte tőlem ezt, hogy maradjak alázatos, és úgy örülnék, hogyha ennek a bűnnek úgy oda tudnánk súlytani ezen a mai délelőtt, délután, ez a mai napon, hogy a gő az legyen tőlünk egészen távol. az veszem ki a hívőknek a soraiból, mert nem érjük hozzá. Mert nem így tanultuk, nem így vettük a Krisztus, hogy ő hőhős lett volna, hanem úgy vettük, hogy ő alázatos. Szeretnék ezért most először a gőgnek a forrásáról beszélni, a gőgnek a gyökeréről beszélni. Aztán szeretnék egy kicsit arról beszélni, mi is valójában a gőg, a felfogalkodottság, és azután pedig arról fogok beszélni, hogy mi az ellenszere a felfogalkodottság. Kezdjük tehát a gőg forrásán. Van egy reklámfilm, én nem láttam soha, mert nekünk nincs otthon tévé adás, televízió van, szoktunk nézni videókat, DVD-ket, természetfilmeket, ilyen filmeket, hívő előadásokat, igen hirdetéseket, de tévé adás nincsen, nem tudom, hogy mi ez. De hallottam valakitől, egy nem hívő embertől, aki azt mondta, van egy reklám, amire nagyon haragszok. Nem tudom, autót vagy mit mutattak be, és ezt szegezték a nézőknek, a reklámnak a szerkesztői, mert megérdemle. Ez az embernek a hiúságát, a gőgét célozza meg. Hát ki az a hallgató a hitetlenek közül, de még a hívők közül is sajnos, aki azt mondja, nem, én nem érdemlem ezt. Nem ilyenek szoktunk lenni, igaz? Az ember azt mondja, tényleg, most, hogy mondod, hát én ezt megérdemlem. Igen, ez nekem jár. És ez a gőgnek a gyökere, hogy az ember azt mondja, hogy én többet érdemlem. És ezzel kezdődött az Édenkertjében is. Én többet érdemlek, mint amit Isten adott. Ezt tudta elhitetni az ördög, a kígyó, ezt tudta Ádámmal és Évával elhitetni. Ti többet érdemel. Nem, Isten, nem fogok meghalni, nem jól mondta Isten. Nem jól csinálta Isten. Még van egy felső rész, amit elérhetnétek. Isten megfosztott benneteket valamit. Olyan lehet. A világ legnagyobb hazugsága hangzott el azért. Ugyanis Ádám és Éva olyanok voltak, mint Isten. Mert teremtette őket Isten az ő saját képére és hasonlatosságára. A legnagyobb áldásokat adta neki, amit kaphat bárki élőlény a Földön, mind ott volt az Édenkertjében. És azt hazudta a sátán, még te többet érdemelsz. Még te többet kaphatsz meg. Isten megfosztott téged valamitől. Olyan lehetsz, mint Isten, pedig olyan volt. És nem vette észre az ember, mit kapott. És azt mondta, jaj, nekem még kell valami. Hát az ördög önmagából indult ki. Ő volt egy oltalmazó felkent kérő. Ő volt Isten után a második. És ő volt az, aki azt mondta, olyanokat lenni, mint Isten. Még egy lépcsőfok van feljebb. Teremtő mindenható Isten, és az ő székét megpályázta a sátán. És rátámadt, és nem elégedett meg a második helyen, nem elégedett meg azzal a sok gazdagsággal, szépséggel, erővel, hatalommal, amit Isten adott neki. És erre akarja az embert is buzdítani, te legyél az Isten, legyél olyan, mint Isten, ne hagyd azt, hogy ő még feletted legyen, te legyél az Isten felett. És pontosan az emberi történelem évezredei erről szól. Hogy az emberek le akarták Istenet taszítani a trónról, azt mondták, nem Isten mondja meg, hogy mi milyenek legyünk, mi mondjuk meg, hogy milyen legyen Isten. Fa, vagy kő, vagy arany, vagy ezüst. Nagy fejű, vagy nagy hasú, vagy ilyen, vagy olyan, mi formálunk Isten a saját képünkre és hasonlatosságunkra. Vagy éppen félretesszük az útból, és azt mondjuk, mi már okosak vagyunk, nekünk nincs szükségünk Isten. Éppen erről szól, az ördög az útjára indította az emberiséget, hogy hozza meg Isten az ő dicsőségétől és hatalmától. Isten előállította, mert képes rá a láthatatlanból a láthatót. Hát erre ember nem képes. Aztán Isten megtette azt, amire megint nem képes ember, hogy a látható, de élettelenbe életet tud vinni. Mi tudjuk a géneket már osztani, szorozni, klónozni, tudjuk az életet hatványozni, és kivonni, és mindenféle műveletet tudunk az életet kezdeni, csak nem tudunk életet adni. Nem tudunk életet adni. Egy hullám nem tudunk életet adni. Egy holt anyagban nem tudunk életet lehelni. Kioltani az meg. Tehát az élőből holtat csinálni, az meg. De az halottból élőt csinálni nem tudunk. és Isten a Földnek a kurátora. És vele lehet életnek leheleti. Lett élő léleké az ember. Hát ez egy csodálatos dolog. Mennyi mindent kapott az ember az Istenből? A láthatatlanból látható lett. A halottból élő lett. Szóval sok élő volt. Ott sündisznók voltak, pelikánok. Isten azt mondta, te legyél a legelső. Te fogsz uralkodni ezeket. Téged teszlek a Földnek a királyává, a vezetőjévé, és csak én leszek fölötte. És te az én társam leszel. És első rangúvá tette az ember Isten a világ mindenség. És amikor látta Isten, hogy nem jó neki egyedül lennie, akkor még adott mellé egy kedves segítőtársat. És amire azt mondta Ádám, hogy na ez már jó, ez már szép, ez már tetszik nekem. És minden jó volt, ami egy nem jó volt, hogy az ember egyedül volt, az is bele pótolva. Mindent megkapott az ember. Minden. Azt mondta, nekem ez nem elég. Valaki belesúgta a fülébe, nekem ez nem elég. Ez a gőgnek a forrás, hogy te többet érdemelsz, hogy te jobbat érdemelsz ennél, hogy nem érdemled meg, hogy Isten elrejtse azokat az áldásokat, ajándékokat, töbleteket, amit még sejthetsz, hogy van ott valami, hanem te megérdemled, hogy te legyél a legnagyobb. Ez a gőgnek a forrás, amikor ezt elhiszünk, és amikor a hívő embernek nem elég az ma, amit Isten neki adott, akkor jön elő a gőg, hogy én többet érdemel. Többet hibálom, hogy Isten meglopott engem. Isten nem adott nekem olyan szépséget, nem adott nekem olyan teljesítményt. Isten nem adott nekem annyi erőt, Isten nem adott nekem olyan képességeket. Isten elvette a nagymamámat, elvette a gyerekemet, elvette a pénzemet, a munkahelyemet. Nem elég, amit Isten adott elég, képzeljétek el, hogy Isten kiürítette a mennyei tárházat. Kifosztotta Isten a mennyet, és mindent nekünk adott. És gondoljátok el, ha eljönne hozzátok egy rablót, azt mondaná nektek, hogy adjál valamit, ami a tiédben megjár. A fiadat adod oda először? Odaadod a bankszámládat, odaadod a kocsidat, odaadod az egészségedet. A házadon a cseretet odaadod, a bútoraidat odaadod. Földön futó válasz, fölelőd a gyereket, és legutoljára engeded el a gyereket, igaz? Gondoljátok el, ha Isten a fiát adta nekünk, akkor a mennyben már nincs semmi, nincs semmi. Ha az lenne a mi javunkra, hogy mindannyian bele legyen a zsebünk pénzen és aranyban, kimennék itt a templomajtól, egy ilyen hémánt hegy lenne, mindenki vihetne két telemarokkal, de akár egy kifa platóval is elvinne. Ha az lenne a mi üdvösségünk, ha arra lenne szükségünk, Isten megadná neki, ennyi lenne. De ő a fiát adta értünk, azért, mert erre van szükség. És azt mondja a hívő, hogy én többet érdemel. Nekem ez kevés, ez egy silány ez a mamma, ez egy silány elede. Így viszonyulunk Istenhez. Ez a gőgnek a gyökere, hogy nem elég neked az, amit Isten odaadott, ami neki a legdrágább. Nincs már Isten zsebei üresen, kiforgatta azon. Az ő fiát küldte utoljára. És még azt mondjuk mindig, kell, nem elég. Ennyire ostoba teremtmény nincs vége. A sündisznók és a pelikánok lehibáják, a legkülönbözőbb hívő is. Olyan jó lenne megelégedni, és azt mondani, elég neked. Meg lehet enni a hitet, a kegyelmet? Meg lehet enni. Majd azzal töltöd meg a hasadat, mondják a gúnyolódot. Azzal! Majd azzal töltöd. Aki ezt egy tulajdon fiának nem kedvezett, hanem odaadta mindannyiunkért. Mi módon ne ajándékozna ő vele együtt, minden minél. Minden. Mindent így kaptam, munkahelyet, gyermeket, szolgálatot, gyülekezetet, lehetőségeket, ajándékokat Istentől, Krisztusban. Nekünk Krisztus nélkül kéne ez sok áldás. De azt mondják, hogy ez Krisztuson együtt jár, akkor inkább nem kell az egész. Majd én beszélzem magam. A hívő kőnek forrása, amikor nem elég az, hát akkor nekünk legyen elég, amit Isten ad. hívő bűnnek a forrása az, amikor úgy gondoljuk, hogy mi többet érdemeljük. A gőgös emberre, milyen is a gőg, egy-két példát hadd mondjak el. A gőgös emberre a magyar nyelven nagyon jó szavai vannak még. Nagyon szép, kifejező szavakkal rendelkezik a magyar nyelv arra, aki gőgös. Az egyik a felfogalmazottság. Az az alapig, amit elolvassam, az is azt mondja, hogy ok nélkül felfogalkodván az ő testének az értelmében. Majd látjuk majd, hogy az értelem, a megtapasztalás, a fokosság, meg a felfogalkodottság között a Biblia több helyen is összefüggéseket állít fel. És a felfogalkodott ember az tényleg egy jó képes beszéd, hiszen tudjuk, hogy vannak olyan állatok, hát legtöbbször a békákkal találkozunk így, mikor rájuk támad valamilyen vízisikló, mondjuk, én láttam egyszer egy ilyen gyerekkoromban, hát az a béka felfújja magát háromszor akkorát. Megteheti magát teljesen levegővel, és azt mutatja, hogy én nagy vagyok, te meg kicsi vagy. És akkor az a sikló akár meg is ilyen. Vagy láttam egyszer egy természetfilmben, hogy van egy nagyon sötét tekintetű kicsi kígyó Afrikában, amelyik nagyon gonosznak és nagyon erősnek néz ki, de van egy problémája szegénynek, hogy nincs méreg a fogaiban, nem tudjuk védekezni, és amikor jönnek az ilyen nagyobb állatok, és épp egy elefánttal találkozott szemben, elkezdett felfugalkodni, nagyra tette magát, sziszegett ott vészjócsóval, és tekergett a farkait, úgyhogy az elefánt azt mondta, hogy jobb kiskomán a hodébálok, mert baj lesz, még ha rákozunk, és érjúzom a rövidet. Elhitte az elefánt, hogy a kígyó az erős. És amikor mi gyengeséget tapasztalunk magunkban, amikor úgy látjuk, hogy jön az ellenség, vagy veszély fenyeget minket, akkor mi is ezt csináljuk. Jó nagy levegőt veszünk. Beleszívjuk magunkat. És akkor az ember úgy kezd, mintha nagy lenne. És aki elment egy hétig a bodybuilding terembe és emelte a súlyokat, az már 10 centivel szélesebbre tárja a karjai, sőt, úgy kezdel jár az után, mert erőszegény már te, ő még erősebbnek akar. És ha valaki elolvasott 100 könyvet életében, akkor úgy kezdek, mintha ezeret olvasott volna. És ha valaki tud egy métert ugrani, akkor biztos, hogy a barátjának azt mondja, egy méter 20 centit ugrottam a méterétekkel. Mindig mi a nagyokra törekszünk, figyeljétek meg magatokon. Van valami, az, ami teljesítettetek, ez egy tízes, és ti azt fogjátok mondani, 10 és felett csináltam meg. Egyszerűen ilyen az ember. Ha láttál valamiből 100-at, azt fogod mondani, 110-et láttak. Egyszerűen nagyítunk. Egyszerűen fel vagyunk fogalkozni. Azért, mert nem elég az, amit Isten ad. Nem elég az, amit Isten. És nekünk hozzá kell tenni. Nekünk rá kell játszani. Nekünk még valami pluszba be kell szívni, hogy nagyobbaknak tűnjünk, pedig elég az Isten kegyelme. Pál apostol így megnyugtatta Isten. Uram, nagyon beteg vagyok. Azt mondja, és elég neked az én kegyelme. Hát gondoljuk el, hogy én orvos lennék, és ezt mondanám a betegeimnek. Jönne egy négy, nagyon fáj a lábam. Jaj, magának elég az Isten kegyelme. Hát engem úgy kívülnám. És elég. Azt mondja az Úr Jézus, jobb neked fél lábbal bemenne az Isten országába, amit két lábbal vettetnek a gyengén a tüzére. Jobb, elég neked az én kegyelme. A hitetleneknek nem elég, de a hívőknek elég kell, hogy legyen. Nem kell egy pluszba befújnunk, felfugalkozunk, beszívnunk magunkban a dolgokat. Ha nekem az Úr egyet adott, mondjam azt, hogy csak egyet kaptam. Én ilyen félrontás vagyok. Én nem tanultam dolgokat, nem vagyok képzett, nem vagyok olyan ügyes, nem tudok prédikálni, nem vagyok olyan olvasó, de szeretem Jézus. És egyszer volt egy gyerek, egy erdélyi gyülekezetben, nagy nevetéssel mondták a felnőttek, hogy a iskolában megbukott ez a fiú. Járt az imaházba rendszeresen, ott volt, de nem ment neki a tanulás és megbukott. A gyülekezeti tagok úgy összemondták a szemöldöküket, és jöttek oda hozzá többen, és hallom, nem tudom, hogy hívták Pistikét, hallom, hogy te megbuktál iskolát. Szegény elkezdett sírni, és hangosan feljártják. Nem baj, csak az Úr Jézus szeressen. Úgy megjegyezték a testvérek, hogy ilyen jól beszélt az a Pistikét. Hogy nem baj az, hogy megbuktam, csak az Úr Jézus szeressen. Hát nem nem azt mondom, hogy ne tanuljatok testvérek, hanem azt mondom, hogy ha nekem nincs annyi, akkor ne próbáljak önnek tűnni. Van nekem Krisztusom, az én erő, az én életem, az én bölcsességem, az én szépségem, az én ifjúságom, az Krisztus. Ő lett népünk igazságul, bölcsességül, és elég nekünk ez. Nem kell még magunkhoz szívjunk elég egyéb dolgokat, testi erőt vagy akármi. A másik, amit mondhatunk a gőgös emberre, hogy beképzelt. Hát ugye ez is egy beszédes kifejezés. A beképzelt ember az beképzeli magának, hogy. És akkor nagyon sok dolgot be tudunk magunknak képzelni. Ó, nekem megy ez. Ó, én nagyon okos vagyok. Én nagyon ügyes vagyok. És nem vagyok az, de szeretnék azt lenni, és már beképzelem magamnak. Hogy én mennyi mindent láttam a világból, hogy én milyen helyeken jártam, hogy én mennyi mindent, milyen képes vagyok, hogy én milyen okos és milyen ügyes vagyok, és nálam talán már nincs is ügyesebb és okosabb ember a világon. Az ember be tudja képzelni magának azt, amit az ördög neki használ. Azért, mert szükség van erre, hogy ő nagyobbnak tűnjön, mert valahol fogyatékossága van. És nem azt mondja, Krisztus kiegészíti az én fogyatékosságot. Nem azt mondja, hogy elég nekem az, hogy engem Jézus szeret, hanem azt mondja, hogy hát én nagyobbat akarok lódítani, vagy mondani, magáról is elképzeli ezt. És a beképzelt emberek Istenről meg azt képzelik, hogy kicsi. Isten nem tud nekem segíteni. Nekem kell összeszedni az erőmet. Nekem kell összeszedni a bátorságomat. Én kell, hogy valahogy túljussak ezen a ponton, mert Isten bajba hagyott engem. Isten kicsi. Isten nem hallgatta meg az imáimat. Isten képtelen erre, hogy ő én rajtam könnyű. Milyen nehéz helyzetbe kerül Mária és Márta, amikor Lázár megbetegedett. És szólnak az Úr Jézusnak, hogy jöjj Uram, mert akit szeretsz beteg. És milyen furcsa az Úr Jézusnak a lépése, mindig az Atyára figyel. Rá volt hangolódva Isten. Nem a szolgálatra volt az Úr Jézus rá hangolódva. Sokaknak a szolgálat egy bálvány. Hívják őket, egy dolog van. Hol tudok, az is egy gő. Na majd rám van szükségük, mert más nem jöjj elvégezni a szolgálatot. Hát más nem tudta meggyógyítani Lázár, csak Jézus. Jézus figyel, Atyám, indulnék, szeretem tényleg őt. Azt mondja az Atya, maradj nyugton, én más készítettem el, mint amit ő gondolt. És akkor két napig ott marad az Úr Jézus. Azt mondja, hogy napról volt. Gondoljátok el, szólnak neki, szívre szólom, akit szeretsz, beteg. Nem azt mondják, hogy igaz, sokszor károkodtam, Úr Jézus, igaz, sok bajt okoztam neked, de most, hogy én vagyok bajba, segíts. Nem, akit te szeretsz, beteg. És ő ott marad, és nem jön. És amikor megérkezik, akkor olyan fájdalommal mondják ezek az asszonyok. Ha itt lettél volna, nem következett volna, mert közben meghalt. És az Úr Jézus azt mondja, ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Nem megmondtam neked. És olyan nehéz ez a hívő életet. Hallottuk a délelőtti üzenettel, sok minden, vagy a korábbi a reggeli üzenettel, sok minden összecsap. Hogy olyan sok próba jön a hívő embernek az életében, de a hívőnek nem beképzelni kell dolgokat, hanem azt kell elképzelnie újból és újból, ami a valóság. A valóságot kell elképzelni. Azt is néha nem látjuk, el kell képzelni, hogy Isten jó, és Isten nem fog engem meglopni. És nem azért késett, mert megharagudott rám, hanem azért késett, mert jobbat készít, mint amit én gondoltam. És amikor megérkezik az Úr Jézus, bekiabál, hogy Lázár jöjj, egy halottnak, és az a szó, amely életet tud egyedül adni az egész világon, amely nekem is azt mondta, hogy itt állok az ajtó előtt, és zöldjek, hallod? Életet akarok neked adni. Az a szó áthatotta azt a sírból. És még a sziklát is csodálkoztak, hogy megmozzant a halott, aki még soha nem mozzant, meg itt egy halott sem. És lehetetlen volt Isten igényének ellenállni, és aki halott volt, a szír élő volt. Hát ezt kell nekünk elképzelni. Jönnek valami bajok, értéket, valami veszteség, valamilyen teher van. Nem, Isten nem feledkezett el erről. Arra vár, hogy megdicsőíthessen még jobban az ő nevét rajtunk ezt. Erre vár. Valaki eszmét van, egy Chambersnek van egy állítottos könyve, nagyon ajánlom mindenkinek, mélységes gondolatok vannak benne, és azt írja, hogy az Isten, aki összetörte az ő fiát, Minket ne törne össze. Nagyon jó volt. Nagyon megérsz. Összetörjük is. Ha akar, törjön össze. Ha a halálommal dicsőítem őt, mint Péternek mondja az Úr Jézus. Ezt azért mondta neki, hogy megjelentse, milyen halállal dicsőíti meg Isten. Ha az életem dicsőíti, életben tart. Ha a betegségem betegségbe visz. Ha a szegénységem szegénységbe visz. Ha a halálom halálba visz. Kedves előtt az ő kegyeseinek halál. Ismerjük ezt a dolgot. Nem az a lényeg, hogy gazdag vagyok, vagy szegény vagyok. Nem az a lényeg, hogy élek, vagy halok. Hogy egészséges vagyok, vagy beteg. Egy a lényeg. Megdicsőül-e az életemben Jézus Krisztus. És Pál apostol azt mondja, hálát adok az én Istenemnek. Akár életem, akár halálom által. Most is, mint mindenkor, magasztaltatni fog a Krisztus az én testemben. Hát úgy vágyom, hogy ilyen életem. Hogy magasztaltassék Isten, a Krisztus, az Isten fia az én testem. Hogy meghalok, vagy élek, ez egész kis dologát ne válik. Egyre fontos. Olyan életet élek, amely olyta a Krisztus jó illatát mindenkor és minden helyen. Vagy pedig én beképzelem magamnak, hogy én jobb vagyok, hogy én erősebb vagyok, hogy én többet érdemelem. A hívő gőg az sokszor azt eredményezi, hogy valaki Isten hatalmas szolgájának képzeli magát. Hát engem jó párszor megkörnyékezett ez a gondolat. Éreztem, hogy Isten mindig engem az ige hirdetésre elhívott, és sokszor megpecsételte, és mindig vártam rá, amikor olvasom a szörcsöknek az életét, vagy a múdinak az életét, vagy a vezmi fűjére életét. Hát, uram, mikor különbözze engem, hogy jönne az a sok megtérő ember. Úgy szeretnék, hogy te a hatalmas szolgát lenni. Hát, uram, te megérdemled, hogy én hatalmas legyek, nem? Hát, na, áld meg engem a szolgálatot. És akkor egyszer megértettem, hogy nem Isten hatalmas szolgájának kell, hogy legyek, hanem a hatalmas Isten szolgájának kell. Olyan jó, hogy engem úgy már annyira nem érdekel, hogy most megtérnek az emberek, a szólók, vagy nem térnek. Én belekapasztottam két kézzel a hatalmas Isten. És egy dolognak örülök, hogy fel van írva a nevem a mennyre. Ennek örülhetsz. És nem kell nekünk az Isten hatalmas szolgái után átírózni. Ha Isten nagyjá lesz, valaki tegyen nagyjá. Híresség, tegyen híresség. Ezt is alázattal kell viselni még jobban. Ha valakit Isten megőriz kicsi sorban, egyszerűségben, soha nem lesz híres prédikátor, de ha kevésen hű volt, sokat fog Isten akkor ajándékozni. Emlékszem elevenen egy nénikére a Békéscsabai gyülekezet. A református ébredésnek a gyümölcse volt, ez az Epika néni. És mindenütt, hogy most is a szünetben beszélgettem egy testvérrel, akik felébrednek, akikben megmozdul az élet, az mindig egyből gyűlölik, kivetik, az övéiknek, így volt Krisztussal. A reformátusokat gyűlölik, ha megtérnek a reformátusok. A baptistáknál nincs ez külön, kapunk így volt békát a baptistáktól is. Ez egy törvényszerűség, ez le van írva, ezzel szembe kell nézni. Hát ő sem nagyon kedvelt a gyülekezet, kis Etuka néni egyedül él, és néha én meglátogattam, nagyon szerettem, kicsit furcsa volt a stílusa, beszélgettünk, én akartam valamit mondani, és akkor ő becsukja a szemét, összeteszi a kezét, és elkezd imádkozni. Hát mondom, akkor imádkozni, de hát én imádkoztam, felvettem a tempót, aztán egyszer csak elkezd énekelni, imádság közben, most akkor énekelni, hamar váltott a néninek, de tele volt a szíve Isten iránti szeretettel. Bekerült a vészői református szeretet otthonba, és ott hosszú évek után újból találkoztunk. Hát én Szekalmon lakok, de lakom vészői, és ezek szomszéd települések, és ő onnan származik. És ő oda tért öreg korára. És leépült teljesen. Úgyhogy már ő csak ült egy széken egész nap, és ott ücsörgött, és így bóbiskolt, és csendben volt. És ott adódott nekem egy barátom, akit néha meglátogattam, ott dolgozott. És néha megláttam az Etuka nénit, akkor oda mentem hozzá, emlékezve a régi együttől imádságokra. Elbeszélgettünk néha, és mikor már leépült teljesen, megszólítottam. Áldás békesség, Etuka néni, hogy tetszik lenni? És akkor Etuka néni kinyitja a szemét, meglát, és az a beesett arc, az a már alig élő kis test, kis apró törékeny test, felvirul, elkezd mosolyogni, akkor megkérdezem, hogy hogy van, nem azt mondja, fáj a hátam. Kedves testvér, ma olvastam az áhítatba, hogy elhiszem, hogy az igét. Ahogy leépült, ő egyre kevesebbet beszélt az ő maga dolgairól, és egyre többet beszélt az Isten dolgairól, teljesen ég volt az agya. Úgy munkálkodott, hogy agynak munkálkodni kell, már csak egy dologra gondolt Krisztusra. És elkezdett nekem profétálni. Mondta neki, annyit nyertem azokból, az 5 percig beszélt. És aztán, hát ezt így vagyok, ezt volt. És visszaküldjük. Persze köszönt, ő meg ment a maga világába vissza. Én csak megköszöntem neki. Egyszer egy ilyen 5 perces profécia után, hát nem egy valami nagy dolog a különök a testvérek, igen, 15-en meg lett a leállni kintve, és ezzel fejezte be, mert testvér Isten a hűségét figyeli. És utána vissza ment az ő kis világra. Hát ez belévódott egy életre, Isten a hűségét figyeli. És amikor én kapok egy kicsi dolgot, ne fájjon neked, hogy te Istentől annyit kaptál, több az, mint gondolnál. Több az, mint gondolnál. Az egy olyan szegényes szántó föld, amiben van egy nagy kincs. Akkor is egy kis talvetulat. Más földbirtokosok nincs annyi. De mondod, én miért nem kaptam annyit Istentől? De a te földedben kincs van erre. Az övében meg csak rumli. És neked több jobb Isten. Ezt jól jegyeznek, akinek Isten kicsit adott, abba elrejtett mindig valami csodálatos gazdagság. Mondják, friss megtérőt nekem mondják. Jaj, Lajos testvér, te olyan szépen imádkozol. Hát mi sírunk, amikor te imádkozol. Na mondom, testvéret, mellé fogtatok. Én sírom, amikor te imádkozol. Én már nem tudom olyan egyszerűen, én úgy beszéltek Istennel, mint az egy gyereknek belehagy. Hát ez belőle kikopok már. Én már megtanultam szépen imádkozni, jó? Rá a szám, az agyam, hogy olyan cikornyása. Olyan egyszerűen úgy irigyellek, hogy imádkozz, hogy jaj, nem mondjam már a testvér, de mondom, és nektek van jobb dolgotok, mint nektek. De nektek kicsi az imádságotok, de te lesz ma arra, az egyébnek sem része van. Nem lehet az ember életében Isten is nagy, meg önmaga is nagy. Ez lehetetlen. Gyerekek felülnek a lengő gitára, akkor tudnak együtt gitázni. Játszottunk gyerekkorunkban, hogy együtt menjünk, ne legyen eltérés. De a kakas gitára felülünk, akkor nem lehet együtt menni. Nincs, hogy mind a kettő fent van, vagy mind a kettő lent van, csak eltörtöz a kakas gitára. De ha az működik, akkor egyiknek fent kell lenni, a másiknak lent kell lenni. Ha én gőgös vagyok, ha én magamról többet képzelek, többet akarok magamhoz ragadni, mint amit Isten ad, akkor Isten kicsi lesz az én életemben. Ezt mondja a keresztelő János, hogy néki növekedni kell, és néki pedig alá kell szállni. Ő tudta, hogy ez az Isteni kakassága, hogy működik. És egy kicsi fáj neki, hogy így van, nem volt jó a börtönbe, meg a fejét vették, meg nem értette az Úr Jézus egy idő után, de ezt ő megmondta, hogy növekednie kell, és nekem alá kell szállni. A sok hívő úgy gondolja, hogy az Úr Jézus egyre nagyobb, és én is egyre nagyobb vagyok. Ez így nem megy. Tudd meg, ha te nagyobb vagy, több lettél, akkor Jézus kisebb lett. És ő alászáll, és te növekedel. De nekünk nem így kell cselekedni. Ez, hogy ő alászáll, és te növekedtél, ezen túl vagyunk. Ez volt a Golgotán. Ezzel van zárva. Az ő gyalázatát elvette. Azért, hogy te felemelkedjél. Hogy neked örök életed legyen. Ez már lezárt történelmi dolog. Ez nem kell még egyszer megtörténjen. Nem feszíthetjük ismét keresztre az Isten fiát. Most az jön, hogy akik meggyaláztak és leköbdösek, ezt a tömis koronásat emeljük fel. És vállaljuk a Krisztus gyalázatát, és mi szálljunk alá. Most ennek az ideje van. Most eljött akkor az ő ideje, most a mi időnk jött el. És aki én utána akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. És a követett Jézus ott lesz, ahol ő van. Az egy csodálatos hely. És most nekünk kell emelni a keresztet, és nekünk kell a köpéseket, a bunyolódásokat, a szektáznak minket, vagy olvastam, én meséltem, hogy a egyik teológiai tanár Erdélyben ír az Iványi Józsiról, hogy ez milyen szektárs behatásokat hozott az erdélyi református gyülekezetnek. Ha ennek kell lenni, legyen. Ha gyűjtik a nyálukat, hogy köpjenek, akkor odaadjuk a hátunkat a szaggatóknak. Hadd szaggassák! Hadd szaggassák! De Krisztus gyalázatáról nem mondunk le, mert ő sem mondott le róla. És nem mondta azt, olyan sokat köpködtetek, hagyjátok abba! Nem mondta. Azt tudta, hogy fel kell vállalni ezt az egészet érünk. És nem mondta azt, amikor az egyik kezébe beverték a szeget, a másikba ne verjetek bele, azt csak kössétek ki. Hagyta magát. Odaadta a hátát az ő felőtől. Nekünk is vállalunk ezt. Gyűlölnek, gyűlöljen. Ha nekik az esik jól, végezzék. De mi összenőttünk Krisztussal, mint a szőlő tőkéhez, oda nőtt a szőlő vesző, és abból hajtott ki, és minket már attól elválasztani, akkor se lehet, ha ilyen kis húskockák a feladatodon jönnek. Akkor sem. Mert aki hisz én bennem, akkor meghal is én. Nézzük most, hogy mi a gőgnek az ellensz. Hogyan lehet a gőggel szembeszállni. A gőgöt összeköti a Biblia az ismerettel. Hát éppen azért, mert valaki mondhatja azt, hogy hát én ezt már tudom, én jobban ismerem a Bibliát, én mondhatnám azt, hogy görögül is tanultam, meg mi ketten azért héber is tanultunk, ti meg nem tudod, sehol, szedben prédikálunk mindig, úgyhogy kis pajtikáni figyeljetek, mert elmondjuk, lehetne így is, mert lehet, hogy nagyobb az ismeret, de Isten nem erre kíváncsi, hogy ki tud többet, hanem arra kívánc, hogy ki szeret jobban. És azt mondja a római levélben Pál apostol, hogy az ismeret felfalkodottá lesz. A szeretet pedig örülít. Sokkal többet. Péter apostol nem tudott írni. Azt mondják róla a farizeusok, hogy ez egy írás tudatlan ember. Hogy tényleg abszolút nem tudott betűvetni, könnyen elképzelhető az is. Vagy csak nem volt egy tanult, de éppen írni tudott, most azt pontosan nem tudjuk, de lehet, hogy szó szerint kell venni. Nem tudott írás, de tudott valami más. És ekkor gazdagodott. És mások hitének papi szolgálatánál ő is, mint Pál apostol megáldoztatott, és szerette azokat a testvéreket. Legeltes az én nyáimat, szeretsz engem? Nagyon szeretlek Jézus! Na, akkor mutasd meg. Bizonyítsd meg, ahogy ő mit szeret, az lesz. Add értük az életedet. Így is adhatnak az apostolok, mind erőszakos halállal, mert szeretnék Jézust és szeretnék az ő népét. Aki nem szeretné Isten népét, ha legyen az Ószövetségi Isten népe, legyen az Újszövetségi Isten népe, az nem szeretné az Úr Jézus. Ez egy lehetetlenség. A szeret az ismeret felfogalkodottát, ez a szeretet éli. De nem arra kell törekedni, hogy az ismeretünket megtöltsük szeretettel. Hogy azt mondjuk, hogy na én most már nagyon okos vagyok, de a Biblia azt mondja, hogy vigyázni kell az okossággal, hát egy kicsit szeretetet hozzáteszek az én ismeretem. Ez nem fordítva. Nézzük csak a Filippi beliekező levél első részében, hogyan is mondja ezt Pál apostol, olyan szépen hozza a Károlyi fordítás. Azért imádkozom, hogy aki szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden értelemben. Ez történik meg, akkor négy van. Van benne szeretet, és szükséges, és jó az ismeret, és a megtapasztalás, és a tudomány, és az értelmesség. Jöjjön csak! De a szeretet kellje hordozza ezeket. És ne pedig az ismeret hordozza a szeretetet, mert akkor az felfogalkodottá fog tenni. Legyen első a szeretet. És utána a szeretet kell, hogy jobban-jobban bővöldjön ismeretnek. Lehet utána szeretet. És lehet a szeretettel másokat akár megnyomorítani, vagy nagyon szeretettel szeret. Sok édesanyja azért szüli meg a kis babákat, a kis gyermekeket, hogy legyen kivel babázni, megfigyelni. Kis gyerek, kis gond, nagy gyerek, nagy gond, addig volt jó, mint kicsi volt. Ezek csak babázni akartak, jobban tették volna, ha vesznek egy plüss babát, vagy egy porcelán babát, és akkor az nem lő meg soha, a fejelcük tutújgatották volna 100 éves korukig. A szeretet az feláldozza magát azért, hogy a másik éljen. És a gyermek nevelésben nem az a lényeg, hogy az hát, aranyos és bájos, minket is lenyűgöz a gyermekeink aranyossága és bájos szépsége és kedvessége. Nagyon sokat nevetünk az aranyos mondásaikon, de alig várjuk felnőjének. Akik szeretik őket, kitartóan alázattal, ami fel nem növekednek, mondják, hogy is mi van, ha a feleséget belerokkan a szül még egy gyerek. Miért az a magyar hegymászó, aki fel akart mászni a Mont Everestre, és meghalt útközben, az miben rokkan be? A nagy nullába. Ha azért hal meg, mert egy gyereket szül, akkor az érdemes. Mert annak van értelme, Krisztus is így halt meg, nem? Ő is belerokkant abba, hogy minket szeretett. De nekünk életünk van belőle. Hát így érdemes szeretni. Így érdemes magunkat feláldozni. Így érdemes összetöretünk, hogy ennek van értelme, és ez gyümölcsöket teret. Legyen bennünk erős a szeretet. Egymásra. Ne bután szeressünk, hanem okosan szeressünk. Ahogy növekszik a hívő életben, egyre okosabban tud szeretni. A gőgnek a másik ellenszere az alázat. Talán a legjobban ez illik oda, hogy mi az ellenpárja. A felfugalkodottságnak, ugye az benne is van, hogy fel, az alázatban meg benne van, hogy alá szállaz az ember, aki alázatos. Az egyik felfugalkodott, a másik alázatos. Talán tényleg ez a legjobb ellentétje, ellenpárja a felfugalkodottság. Én évekig gondolkoztam azon, hogy mi az alázat. És Isten nagyon sok oldalról, nagyon sok eset által tanított, nem a betűből, nem a könyvekből, hanem az életből, hogy mi az alázat. Lehet valaki meg van alázva, Isten megalázta, mégsem alázatos. Isten összetörte, mégsem alázatos. Az alázat az egy belső térdeplés, amikor a lelkem térdeplés. Ez az alázat. Én sokat szeretek imádkozni térdekel. Bibliában sokat olvassuk, hogy térdekel. Ez egy külső dolog csupán, ez önmagában semmi. De szeretem, amikor a belső, a lelkem térdekel ismerő. Hogy én alá tudok. Mert nem tudok fennmaradni. Amikor, hát Szabó Dániel biztos sokan ismerik. Elment, hogy mindig valahol a világon, amely kórnál van éppen. Ritkában Magyarországon. És mondta, hogy most jövök Afrikába. Bementem az Isten tisztelete az afrikai reformátusok közé, és a kis négerekkel imádkoztunk. És akkor lehajtottam a fejem, összesítettem a kezemet, összekulcsoltam, és megrángatták a nyakkendőnek, hogy testvérem, hát hogy gondolod, hogy te így imádkozol? De mindenki hasalt a föld. A négerek hasalt a föld. Mert nem akartak, még ülvesek, még térdekelvesek. Azt mondták, itt jön a király. Megidézzük a király, szólunk hozzá, hassa kell vágódni. Hát, Dani bácsi mondta, hogy poros voltok az a döngöl, a hasa közé is. Így, Isten így tisztelték őt. Az alázatról szeretnék elmondani két olyan igei gondolatot, ami nagyon szépen kifejezi annak a lényegét. A görög szavakat is elővettem, amelyek az alázatot kifejezik, és ízlelgettem, hogy mit is jelentett ez az apostol idejében, amikor ez Pál apostol is papírra vetette, az alázat szó, és az Úr Jézus is mit értett alatta, hogy hangzott ez annak idején, próbáltam valahogy úgy lefordítani. És az a szó, amelyet a görög az alázatra használ, az abból a szóból van képezve, többek között több jelentése van. Ahogy egy angol szónak is magyarul többféleképpen lehet visszaadni, vagy bármilyen idegen nyelven, a görög nyelven is, van egy ilyen jelentése az alázat szónak, hogy jelentéktelen terület. Síkság, fenség, jelentéktelen terület. És akkor itt a szótárba ide érkeztem és elolvastam ezt, hogy a jelentéktelen területen párosították össze az akkori zsidók és az Úr Jézus alázatot, akkor úgy megrendült az én szívem. És úgy felismertem azt, hogy milyennek kell lenni? Milyen egy jelentéktelen terület? Vannak olyan területek, amik egy nagy nagy pénzeket adnak. Van olyan terület, ami nagyon sokat ér egy idő után. Régen a Balaton partján kapálták a kukoricát, aztán amikor jött ez, hogy nyaralókat, üdvőket vettek, leírja egy református lelkész könyvében, hogy ilyen Szabó Tibor, sírjanak a papok. Ő írt a Szabó Balaton Imre, igen, így a Szabó Imre bácsi, hogy így járt, hogy vettek egy Balaton parton egy sertet, aztán úgy felugrott az ára. Jelentéktelen volt régen, de ez csak jelentőség teljesen. Mindenki oda akart építkezni, mindenki ott akart nyaralni, mindenki oda akart látogatni. A jelentős területeket azt látogatják, azok híresek, azokért sok pénzt fizetünk, ha oda akarunk utazni, hogy megnézzük a akteleti cseppével, ami látogatott meg egy hónapja feleségével. És kiadásaink voltak. Az nem egy jelentéktelen területe az országnak, gyönyörű szép, mindenki nézze meg. De vannak jelentéktelen területek. Azt mondjuk, milyen kopárság van itt. Itt még a gyomsenyőnek. Olyan szikes ez a terület, olyan pusztaság van, nincs egy víz, nincs egy átadó fa, nincs élővilág. Ez egy jelentéktelen terület. Azt mondjuk, Isten legyél ilyen. Egy jelentéktelen terület. Talán a testvérek tudják, hogy Dubaj a világ egyik leggazdagabb, sőt mondhatni a leggazdagabb városa, és hát óriási beruházások mennek, gigantikus. Az ember csak álmunk, micsoda építkezések vannak. Néha ilyen powerpointon küldik innen, onnan az országból testvérek, munkatársak. És megmutatták, hogy 1990-ben hogy nézett ki Dubaj főutcája. Hát nem tudom, éppen le volt-e aszfaltozva vagy nem. Egy pár házikó állt ott a tengerparton, van ez, jobbról, balról, állt a házak már egy-kettő magasodott is, és akkor eltelt majdnem 20 év, és ámulatba ejtő a változás. Egy jelentéktelen sivatagi terület, a sivatag közepén, ott télen is, nem tudom, plusz 20 fok van, sípálja van, igazi óva. Ezek elmenek repülővel, valahova hoznak havat, lehűtenek egy egész hatalmas stadion, és te tudsz sielni. Úgyhogy ti izzadnak a tevé, te bent fel vagy öltözve. Ilyen még varázsolták azt. Volt egy jelentéktelen terület, és valaki azt mondta, hogy felépített egy város. Azért, mert itt van az olaj. Itt lehet olajkutakhoz hozzáférni, vagy itt lehet jól keresni, vagy itt lehet hajózni. Valamilyen jelentősége. És Isten ilyen jelentéktelen embereket keres. És Isten ilyen jelentéktelen emberré lett, amikor testet ölt. Hogy senki nem foglalkozott vele. Nem volt helyük neki, olyan jelentéktelenek voltak. Kismama vagy várandós, keresd magadnak egy. Annyira jelentéktelen lehetett. Nem egy hercegnőnek oda, nem egy gazdag előkelő asszonynak. Rögtön mondták volna, jaj, jöjjön kedvesség, itt van egy jó ház az én fogadómban. Majd biztos jól meg fogja fizetni. Olyan jelentéktelen volt ez a házaspár, és Isten kinézte őket. És azt mondta, oda helyezem az én fiamat. És olyan jelentéktelen volt ez a vándor prédikátor is. Hát ez azt mondták, hogy ez egy ácsmáz. Majd ezt fog minket tanítani, minket, akik okosak vagyunk és tanultak vagyunk. Ez egy jelentéktelen senki. És ott a Golgotán volt a legjelentéktelenebb. Olyan volt, mint egy rabszolga. És nem törődtek vele az emberek. Azt mondták, ha is senkia vagy, meg ha is senkia lennél, leszállnál, meggyógyítanád magadat, meg ezeket is itt a melletted jobbról balról. De te egy jelentéktelen, szürke ember vagy, oly rosszabb vagy, mint egy rabszolga. Isten ezeket a jelentéktelen, alázatos embereket keresi, és nem tud a felfogalkodottakkal mit csinálni. Nem tud velük mit csinálni. Képtelen bármit is kezdeni. Jelentéktelenné kell válnunk, hogy Isten építeni tudjon rá. Egy síkságra. Készítsétek az Úrnak útját. Egyengessétek az őrségét. Legyen a magas alacsonyá, és az alacsony emelkedjék fel. És te készítsen az Úrnak útját, és te legyél egy fenség, és te legyél egy jelentéktelen terület, amire Isten tud építeni. És ha megkérdezik, honnan van az autó? Azt mondod, az Úr adta nekem azt. Honnan vannak a gyerekei? Én hol a fiam, akiket adott nékem az Úr? Honnan van a munkahelyed? Imádkoztam, bőtöltem, és kaptam Istentől munkahelyet. Honnan van ilyen képességet? Könyörögtem Istenhez, és adott nekem, hogy mások könyörögtek értem. Istentől kaptam. Kegyelemből, ingyen, nincs semmi, hogy kórus vagyok. És a kalapomban hullott az ő arany. eszeit az Isten. És csak meglepődtem, hogy rám én így gondolok, és egy kívüljárás kijöttem. És egy örök életet kaptam. És felmagasztalt engem az ő kegyelme. Hát, aki azt hiszi, hogy okos, legyen bolondá. Aki azt hiszi, hogy nagy, legyen a világ szemekévé, sepredékévé, ezt mondja Pál apostol, mi szemetek vagyunk, mi sepredék. Akiket ti, mikor a gyülekezetet kitakarítjátok, kidobtok a kukába, olyanok lettünk, aki szemeitekbe, Korintusiak. De vállal. És azt mondja, nem fogtok meggyőzni arról, hogy nem prédikáljak nektek Krisztusról. Jövök, mint pól, és prédikálok nektek Krisztusról, és veled eszem. De van egy részed az alázatban. Most elolvasom a végére. Van egy részed. A Filippi 2, azt talán mindenki ismeri. A Krisztus hímnusz van ott. És ez, ahogy bevezeti az apostol, rengeteget gondolkoztam, hogy mit jelent ez. És olyan jó volt megérteni ezt. Azt mondja, Filippi 2.2-ben Pál apostol, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén, semmit sem cselekedvén versengésből, se hiába való dicsőségből, hanem alázatosan, egymást különnek tartván ti magatoknak. Ez nekem nem ment. Olyan sokat gondolkoztam, Uram, hát, hogy tartsam különnek őt? Amikor látom, hogy vasárnap előveszi a Bibliát, reggel este elveszi, és hétfőn nem kerül elő, kedden se kerül elő. A dobos cíli előkerül, de a Biblia nem. Hogy tartsam különnek magamnál, amikor látom, hogy más nők után pislog, tekintget, flörtölget, játszadozik. Hogy tekintsen különnek, amikor látom, hogy nem tud mértékkel tartani az italban, vagy a beszédben, vagy károkodós, vagy ilyen olyan. Nem megy nekem olyan különnek tartani, most nem is egy külön lennék, de nem megy, hogy különnek tartani. És gondolkoztam, törtem a fejemet, hogy hogyan kell ezt érteni, hogy alázatosan egymást különnek tartsátok magatoknál. Volt, hogy ilyenre, olyanra gondoltam, míg egyszer Isten megmutatta nekem, itt is egy picit elővettem a görög Bibliát, és próbálom ízlelni ezt a szót, ami itt van, különnek tartván magatoknál, és valami olyasmi van odaírva, hogy ez a külön szó, ez észre fordítani, hogy tartsátok a másikat előjárótoknak, vagy feljebb valónak. Majd elkezdett egy kicsit derengeni a sötét, hogy mi is jelent ez, hogy külön, és ezzel csak Isten megadta az értelmét, hogy hogyan értsem én ezt mai magyar ember, amit akkori görögök kifejeztek. És rájöttem, hogy ezt a legjobb úgy kifejezni, a legjobb nekem azt gondolom, hogy az a másik fontosabb. Lehet, hogy részeg, de fontosabb, mint én. Lehet, hogy cigizik, de fontosabb, mint én. Lehet, hogy csúnyán viselkedik, és nem olvassa a Bibliát már egy hete, vagy egy hónapja, vagy soha nem olvassa. Úgy örültem, amikor ezt megértettem. Alázatos. Egymást fontosabbnak tartsátok magatoknál. Jézusról meg van írva, hogy felült a szamárnak a hátára. És a proféciát idézi az igen, alázatosan jött egy királyok, íjból jött, lennékedett egy királyok, alázatosan szamárnak. Na, az igen leszögező, hogy Jézus alázatos. Mi a következő, amit az Isten igen leszögez? Rögtön ezek után, bement a templomba, kötélből ostort font, és kiverte onnan a kereskedőt. Na hát, gondoltam, uram, elveszíted az alázatodat? Vagy csak amíg a szamáron ültél, addig voltál alázatos utána, mérges voltál? Vagy hol van ez, hogy van? És akkor megértettem, hogy nem azt jelenti az alázat, hogy én mindig csendben vagyok, és gubbasztok, mint egy baboly, hanem azt jelenti az alázat, hogy nekem fontosabb a másik. Fontosabb, aki imádkozni megy abba a templomba. És fontosabb vagyok, ti is kereskedő. És meg kell egyébként, hogy ez így nem jó. És oda csapok. Mi szoktuk a gyerekeinket felíteni, ahogy Isten igény írja a vesszővel. Így a Biblia, ha az lenne a Bibliában, hogy őzsnek hogy egy pohár vízzel, vagy nyakon ödenei. Azt írja, veszővel vernek, megverik veszővel. Hát, Isten jobban. De nem azért verem meg, mert bosszút akarok állni. Mondjuk is, nálunk, Gál családban nincs büntetés. Büntetés a Golgotán. A bűn büntetés a halál. Meg kéne ője, ha én az ő bűne miatt meg akarom büntetni. Keresztet kellene feszítsen, hagyom kéne üssön. Nálunk nem így. Ne velem ez állam. Mert elég fontos nekem ahhoz, hogy gyerekek. A szomszéd gyerekek egyszer se vertem. Ne velj az apja. De amelyik rám van bízva, azt megverem. Mert fontos nekem az a gyermek. Mert nem akarom, hogy egy légütő, hogy egy buta, hogy egy hitetlen valaki legyen. De megvered veszővel, de lehet, hogy a pokolból veszek ki. Hát nem akarom a pokolból, hogy gyerekek. Na most nem ilyen homicált, hogy gyerekek, és ne esik. Minden este jó kikapnak, hogy a lelkük kiröppenjen a pokolból, de ha kell, akkor megkapják, amit kell. Ha simogatjuk el őket, simogatjuk, ha üszünk el őket el. A lényeg, hogy ő fontosabb én nálam. És én vagyok ő élete. És szolgálnom kell. Ilyen eszközökkel, olyan eszközökkel. Az alázatos ember az ilyen. Hát így tartsátok különnek, így tartsátok fontosabbnak egymást. Ha van feleséged, tartsa fontosabbnak, mint magadat. Ha van férjed, tartsa fontosabbnak őt, mint magadat. A gyerekedet, a testvért, aki melletted ül a templom padjában, tarts fontosabbnak, mint magadat. A gyülekezeti tagokat, akiknek prédikálsz, tarts fontosabbnak, mint magadat. Hát ez nagyon szép üzenet, de jól kifogtam, mert nagyon nehéz. Néha úgy látom, most egy kicsit telegyeltsen. Most egy kicsit te virrasszál, kicsit te éhezzél, kicsit te mezítelenkedjél, kicsit te fázzál. Már én már fáztam eleget, most már én következek. Én csodálok a sorba, nekem is jár egy tányérleves, nekem is jár egy ím, nekem is jár ez. És azt veszem észre, hogy nem fontosabb már a másik, hanem én vagyok a fontosabb. Úgy Jézus azt mondja, ha egy mérföldre kényszerít, menj el vele. Ha megüti az egyik orcát, tartsod a másikat. Kapsz még egyet, és akkor mi van? Mit veszítettél? Egy-két fogadat. De mit nyert ő? Valami felismert az a másik. Valami elgondolkodott az a másik. És lehet, hogy majd bejut a mennyek országába, mert nem ütöttél vissza. Azzal fogom lezárni, hogy a Biblia egyik legalázatosabb emberének egy példáját fogom elmondani. Ez a sok alázatos ember van a Szentírásban, de az egyik legalázatosabb ember Jeremiás. Nincs olyan, talán még egy, az Úr Jézus kivéve, aki olyan sokat szenvedett volna, és akit annyira nem ismertek volna el, mint Jeremiás. Jeremiásnak a szolgálata nem volt gyümölcsöző. Egy-ketten voltak, akik megértették a szavát, egy egész nemzet pedig hátat fordított neki, és semmibe vette. Nem volt gyümölcse az ő riasztó szavainak, az ő hűl zengésére, nem ébredt el a nemzet. És amikor azt mondta a népnek, hogy vigyázzatok, mert jön az ellenség, és ezt a gazdagságot, ezt a jólétet, ezt szétverik, és nem lesz semmi, és nem lesz békességetek, és nincs is. Ők azt mondták, miféle beszéd ez? Hogy beszéd ez? Hazaárul, azt mondja, hogy adjuk meg magunkat Nabukodonozornak, a kádeusoknak. Jeremiás azt mondta, igen, adjátok meg magatokat. Börtönbe zárták. Amikor később fordul a kocka, és teljesen tönkreteszi az ellenség Jeruzsálemet, poligrombolják a király háza, az Isten háza, a kapu, a falak, mind poligonnak rombolva, akkor a nép depresszióba esik. Nem azt mondják, hogy igazad volt Jeremiás, eszükbe se jut megtérni. Vannak, akiket Isten megver, és mégse térnek meg. És azt mondják, hogy soha nem lesz itt már nemzet, soha nem lesz itt már hazánk, soha nem fog felépülni a templom. Jeremiás azt mondja, lesz még itt igazságnak szava, lesz még itt vőlegénynek és mennyasszonynak szava. Állni fog még a templom. Bolondságot beszélsz Jeremiás, hát nem lehet, lehetetlenség. Mindegy, mit mondod, vagy azt mondta, a nép azt mondta B. Ha ő azt mondta B, a nép azt mondta A. Jaj, csak egy vagy gyülekezet, hogy nem a nép legyen. Isten mond valamit, de azt mondják, hogy az lehetetlen. Mondjátok azt, az Úr mondja, lehet, Uram, nem azért, mert mi beképzeltünk magunknak, hanem mert Te azt mondtad, Isten. Legyetek így. Tehát Jeremiás mondja ezeket a vérfagyasztó dolgokat, hogy hogy fogtok járni, ha nem térnek. És Jeremiásnak igaza lett. És bekövetkezett a pusztulás, bekövetkezett az ítélet. És ott volt egy összetört nemzet, és Jeremiás mondhatta volna azt, na ugye ő megmondta, nem vigyázzatok az éjszakát. Lássátok be most már, hogy a követ rádjátok, és láncokon vagytok felfűzve, fiaitok a temetőben vannak, férjeitek a temetőben vannak, gyermekétek a temetőben vannak. Most már végre elismerhetnétek, hogy Jeremiásnak igaza volt. Jó prédikálok. Most már szembesítenek benneteket az igazsággal. És elismételem mit mondtam nektek, hogy ide fogtok jutni, ha nem tértek meg, nem tértetek meg, ide jutottok. Mondhatta volna Jeremiás, a népnek és nekünk sem lehetne egyetlen szemlése. Tudjátok, mit csinált Jeremiás, amikor látta, hogy bekövetkezik az átok, az ítélet, amit Isten ígér. Hogy úgy lett, hogy nem van. Jaj, csak ha így lett van. Nemrég elmondta egy testvér, hogy Erdély baptista gyülekezetekbe szekularizálta, betette az embereit. Mindig vannak gyenge pontok is. Megtalálták ezeket a pontokat. Beállíták, miről prédikálnak, milyen mozgalom van, milyen megtérők vannak, hány bemerítés van, mennyi a pénz, minden tudott a szemük. Elvitték a lelki pásztort, és elmondták neki, ne takargassa, tudjuk, hogy ez és ez van, tiltott dolgokat művelsz, házi összejöveteleket tartasz, nem csak te prédikálsz, hanem másokat is meggyőzöl, ezek tilos dolgok. És azt mondta ez a tiszt, hogy megmutatom neked az árulóidat. Bevezett egy szobába, és kinyitott az ajtót, és ott ültek azok a gyülekezeti tagok, akik a besugók voltak. Ez a testvér elkezdett sírni. Azt mondta, ezek nem az árulói, ezek a testvérei. Ezek a gyülekezetek tagjai, ezek a testvérek. Ez az a láz. Amikor bekövetkezik a baj, nem azt mondja, hogy úgy kellett neked, hanem azt mondta, hogy ettől óvtalak drága. Hát hova kerültél, hova jutottál? Annyival fontosabb volt neki, nem a szolgálatát szerette, nem a saját igazát szerette, hanem azokat a lelkeket szerette. És bajba került, és azt mondta, nagyon fáj, hogy ide jutottál. Igazam volt, de kit érdekel az igazság? Úgy sajnálom, hogy ebben a helyzetbe jutottál. Adja meg az Úr, hogy sok-sok élethelyzet legyen, amikor belülünk nem ez az igazság, nem a magunk szerepének a villogtatása jön elő, hanem előjön az, hogy fontosabb a másik. Fontosabb Jézus, fontosabb a Biblia, fontosabb a testvér, fontosabb a bűnös, és egy életben munkálkodok, eszembe se jut felfúvalkodni, mert így semmi, koldus vagyok, jelentéktelen terület vagyok. Ha Isten elvesz valamit, vegye el. Ha ad valamit, adja. Nem ez a lényeg. A lényeg, hogy az ő neve megdicsőjön az életünkön keresztül, és ez az Isten dicsőítő élet mások életének a forrása lehessen.
Köszönjük szépen a gazdag ige hirdetést.